Akkor először az oltási tervről beszélgessünk. Először is ön szerint az jó-e, hogy a teljes dokumentumot csak a szakemberek ismerik, vagy előrébb lehetne a társadalom azzal, hogyha mindannyian a hosszú dokumentumot is átnyálaszthatnánk, hogy vajon ránk mikor kerülhet a sor az oltási tervben, vagy ez egy szakdokumentum is jól van így, ahogy van most, hogy ennyit ismerünk belőle?
Elsődlegesen mindenképpen a szakembereknek kell ezzel tisztában lennünk, és másodlagosan természetesen én azt gondolnám, hogy az átláthatóság, a transzparencia miatt érdemes lenne azért ezt legalább egy kivonatolt tartalomban, de hivatalos formában nyilvánosságra hozni. Nem gondolom, hogy minden részletében ez szükséges, de legalább abban, hogy tényleg a sorrendiség hogyan alakul, azt mindenképpen fontosnak tartanám, hogy olyan oldalon, ami a kormányzat hivatalos oldala, tehát nem hír oldalakon, hanem hivatalos kormányzati oldalon, de én azt gondolom, hogy célra vezető lenne, hasznos lenne, hogyha a társadalom szélesebb rétege láthatná azt, hogy pontosan mik is az irányvonalak, mire is számíthatunk a biztonságérzetünket biztosan növelni ez.
Persze van, amit tudunk, már csak a gyakorlatból is, ugye, hogy először például ugye az egészségügyi dolgozókat oltották, aztán az idős otthonban élőket és dolgozókat, és aztán azt is látjuk, hogy a lakosság oltásánál a preferencia az az életkor és a krónikus betegség volt. A világ más részein van, ahol úgy oltanak, hogy az aktív korúakat oltják, és az időseket várakoztatják. A logika mentén, hogy aki aktív, annak mennie kell, az idős meg még otthon tud maradni egy picit idézőben karanténban. Ön szerint melyik a jó stratégia? Vagy mi segíthet a döntéshozóknak eldönteni, hogy melyik a jobb stratégia?
Én azt gondolom, hogy ez egy komplexebb kérdés. Mind a kettő megoldásnak lehetnek előnyei és hátrányai is. Ha általunk itthon bevált módszert célszerű alkalmazni, vagyis a veszélyeztetett csoportokat, így az időseket, a betegeket alapvetően, és utána jöhetnek az alapbetegséggel nem rendelkezők, illetőleg a fiatalabbak, illetve a másik ugye, amit nagyon jól mondott, hogy azok a szakmák, azok a foglalkoztatási területek, ahol ugye nagy mértékben találkoznak, vagy találkozhatnak vírusos megfertőződéssel a munkavállalók, a foglalkoztatottak, őket is mindenképpen érdemes prioritásban kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy egy komplexebb stratégia van ennek mentén, amit meg lehet fogalmazni, hiszen az oltáson kívüli intézkedések is nagy mértékben befolyásolják álláspontom szerint, hogy kiket oltsunk.
A szakmákra még egy kicsit térjünk rá. Ugye én felsoroltam azokat, amik bent vannak az oltási tervben, és már túl vannak az oltáson. Még egy néhány kategória van az oltási terv későbbi részében, ugye majd a rendvédelmi dolgozók, katonák, illetve van egy olyan kategória, hogy a kiemelt infrastruktúra talán, vagy nélkülözhetetlen infrastruktúra, valami ilyesmit jelent, ugye ezek ilyen veszélyes üzemeket, paksi atomerőmű, ilyesmi dolgozóit jelenti. A kérdésem az, hogy ön szerint más szakmákat megilletne-e, hogy az oltási sorrendbe bekerüljenek? Mondjuk a boltokban dolgozók, benzinkutakonban dolgozók, akik ugye nem tudnak home office-ba menni. Én tudok home office-ba rádiózni, de vannak olyan szakmák, akik ugye nem tudnak. Kérdezem, hogy ön szerint őket nem illetné meg ez a sor elejére vétel? Vagy előrébb vétel?
Ebben a kérdésben abban az is belefoglaltatik, ugye, hogy milyen mennyiségű oltóanyag áll a rendelkezésre, hiszen az oltandóknak a köre az végtelenig bővíthető. Hozzáteszem egyébként ilyen alapszükségletek kiszolgálását végző tevékenységek, mint mondjuk egy pékség, ugye, tehát ott is gyakorlatilag a kenyeret ki kell sütni, a pékárot ki kell sütni, tehát hogy akár ilyen szintre is el lehetne menni, hogy hát az alapélelmiszereket előállítók, akik nem tudnak szintén home office-ba dolgozni, akkor őket is be kéne venni, viszont hogyha itt kinyitjuk az ollót, és azt látjuk, hogy van 15-20 olyan ágazat, ahol elemi szükséget lenne, akkor a másik kérdés az, hogy van-e elegendő vakcina. Meg lehet ezt oldani technikailag? Be lehet-e oltani ennyi embert? Ugyanakkor viszont azt is látni kell, hogy mint oltásra váró, türelmesnek kell lennem, mondjuk személy szerint nekem, hogy valószínűleg remélhetőleg biztosan szólnak majd, ha regisztráltam, hogy mikor mehetek és kaphatom meg az oltást. Hozzáteszem egy következő szempont, ugye, amiről hallani és írnak az online világban, ugye, hogy a jelentkezőknek, tehát akik oltásra jelentkeztek, az 50%-a nem megy el, amikor megmondják, hogy mivel szeretnék oltani. És ugye az oltóanyagoknak is van egy szavatossága. Gyakorlatilag nem lehet őket. Ugye hallottuk, hogy esetleg milyen visszaélésekre lehetett esetleg mód, azzal, hogy mondjuk nem kidobták a kukába a megmaradó oltóanyagot, hanem beadták olyannak, aki mondjuk nem volt erre jogosult, nem lett volna jogosult. Melyik az etikus megoldás, a drága, egyébként szűkös oltóanyagot kidobjuk a kukába, vagy olyannak adjuk be, akire tudjuk, hogy eljön, és beoltatja magát. És ezzel már is csökkentettük az oltásavárok számát.
És a saját magát a föltett kérdésre mi a válasz, melyik az etikus?
Én azt gondolnám, hogy erre kellene egy protokollt kialakítani, hogy mit kell csinálni. Tehát ez nem adhok módon eldönteni, hanem egy protokollt kialakítani, hogy akkor a sorban következőt behívni, akik mondjuk szintén várakoznak az oltásra. Tehát az biztos, hogy nem egyéni döntésen múlhatna, nem azon múlhatna, hogy ki kit ismer, hanem azon, hogy egy protokollt kellene kialakítani, és mondjuk betervezni azt, hogy mondjuk most már látható körülbelül álláspontom szerint, hogy az oltottaknak hány százaléka nem megy el, erre biztonsággal rá lehetne tervezni, és hogyha mondjuk mégis eljött, mert úgy adódott, akkor viszont a rendes ütemterve tudna jönni. Tehát ez megint szervezés kérdése, tudom, hogy a megoldást megmondani az egyszerűbb, de megvalósítani az mindig ugye bonyolultabb, és kivitelezni, ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy máshol is van ilyen egyébként, hogy előrébb kerül valaki. Mondhatnánk úgy is, hogy várólistán van, és a várólistáról előrébb kerül, és ő ezt mondjuk előzetesen vállalja, hogyha úgy adódna, hogy mondjuk egy nappal vagy két nappal hamarabb megkaphatja, akkor mondjuk megkapja ezt hamarabb, és akkor már is a többiek is előrébb vannak. Én ezt így látnám, én azt mondom, hogy szabályozottságon múlik.
De abban a helyzetben, amikor nem volt még szabályozottság, most már úgy tudom, hogy hívnak be több embert egyébként, de amikor ott januárban még erre egyáltalán nem volt protokoll, akkor ha így beleképzeli magát egy oltóorvos helyébe, amikor még kevesebb vakcina volt itthon, akkor ott van a kezében ez a fiola, benne van még egy adag, és akkor ezt most a kukába dobja, vagy az utcán szembejövő első embernek, vagy aki a telefonjában eszébe jut, felhívja és beadja.
Tekintettel arra, hogy jogász vagyok, és igyekszem mindig a törvényességre és a szabályoknak a megtartására felhívni a hozzám fordulóknak a figyelmét. Én álláspontom az, hogy amíg ez nem volt rendezve, addig nem elfogadható az, hogy más kapja meg, aki egyébként nincsen éppen rajta azon az oltási listán. A szabályozottság mellett érvelek, és az, hogy értem, amit mondott, ilyenkor szokták mindig azt mondani, hogy előrébb kell gondolkodni. Tehát ezt előre át kell gondolni, hogyha egy ilyen helyzet fölmerül, akkor nem utólag fogom majd megoldani, már előzetesen van egy tervem, hogy ilyen esetben mit csinálok, és akkor nem lett volna ez a helyzet. De szerintem egyéni döntésre bízni ezt, és hogy az egyén döntse, hogy akkor ki az, aki kaphatja, hát ez szerintem nem etikus, én nem tartom etikusnak.
Van szerintem még mindig egyéni felelősség az orvosoknak az oltásnál. Ugye most ott tartunk, hogy a házi orvosok is oltanak, és ugye kapnak egy listát azokról, akik a praxisukból regisztráltak az oltásra, és azon belül pedig nekik kell kijelölni, amikor szűkös a vakcina, azt, hogy azok közül, akik jogosultak a vakcinára, kikapják azt meg. Ugye itt több lista van, mert különböző oltóanyagokkal különböző embereket lehet oltani, ugye krónikus beteg, nem krónikus beteg, 60 év fölötti, 60 év alatti. De hogy ott még mindig ott van az orvosnak az egyéni mérlegelése, hogy abból a mondjuk ott van a praxisomban 160 év alatti krónikus beteg, kapok 10 AstraZeneca védőoltást, a 100-ból azt a 10-et hogy választom ki? Ön szerint itt mi segíthet egy orvosnak? Milyen etikai szempontok vagy betegjogi szempontok, hogy kiválaszt ezt a 10 embert? ABC sorrendbe, sorsvetés, súlyozni kell, hogy mennyire krónikus betegről van szó, vagy ön szerint hogyan lehet ezt eldönteni?
Semmiképpen sem ABC szerintem, bár az elég demokratikus lenne, már annak, aki persze az ABC elején van, és annak pedig, aki a végén van, kevésbé, ugye, tehát semmiképpen sem gondolnám, hogy ABC.
Margák.
Igen, így van. Tehát semmiképpen sem gondolnám, hogy ilyen szempontoknak kellene. Ugye, ha megnézzük a háziorvosi rendszernek a lényegét, akkor azt azért látnunk kell, hogy egy olyan alapellátási szinten van dolgunk, ugye, ahol a beteg maga egészében jelen van, tehát egy ilyen holisztikus szemléletmód jellemzi a háziorvosi ellátást. Azt jelenti, hogy az orvos azért nagyjából tisztában van a betegnek a betegségi előéletével, státuszaival, tehát hogy jó háziorvos ismeri a betegeit, mondhatnánk így is, ugye egy hosszabb tartó kapcsolatról van szó. Én azt gondolom egyébként, hogy egyéni felelősség, igen, az, hogy ő azt tudja súlyozni, hogy az esetben az a betege, az mondjuk előrébb kerüljön egy ilyen esetben, vagy esetleg várakozó állásponton legyen. Én azt gondolom, hogy mindenképpen befolyásoló tényező kell legyen az életkor, tehát lehetőség szerint az életkori szempontok befolyásolják azt, hogy kit oltanak, és hát az életkoron kívül szerintem az alapbetegségek, tehát ha tudja azt, hogy milyen betegségre vannak hajlamai, már pedig ezt tudnia kell egy házi orvosnak, mert mondom, neki ott a betegnek minden olyan adata megvan, amely korábbi vagy fennálló betegségeivel kapcsolatos, akkor ez alapján ezt rangsolni kell, hogy tudja. Ez hasonló egyébként most annyira nem kell messzire menni, mint az influenza oltásnak általában megvan, hogy kik azok, akik akiket felkeresnek és erősen ajánlják nekik, hogy akkor ezt oltassák be magukat. Tehát hasonló szerintem a helyzet. Sokszor azért itt látok párhuzamosságot a kettő között, csak a különbség az, hogy az influenza oltása általában a évről évre megvannak már az oltások, ugye, és beoltathatja magát az ember, de ott se kötelező, ugye, és a társadalom nagy része nem oltatja be magát. Ehhez képest ugye a koronavírus, ami most egy, mondhatjuk úgy, hogy hírértéket tekintve jóval halálosabbnak tűnő betegség, gyakorlatilag itt ugye az a motiváló erő, hogy az ember oltassa magát, olyan is, aki egyébként mondjuk influenzán sose oltatta be magát, hogy lehet, hogy ebbe bele lehet halni. De az influenzában is bele lehet.
A háziorvosokra visszatérve, akkor jól foglalom-e össze, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen azért jó, hogy a háziorvosoknak kell dönteni, mert ők ismerik a praxisukban lévő 100-200-300 beteget, ismerik, hogy kinek van, tehát könnyű nekik rangsorolni, vagy könnyebb nekik rangsorolni, hogy kinek van nagyobb szüksége az oltásra, hiszen ők ismerik őket. Szemben mondjuk azzal, hogyha valakinek, nem tudom, egy listáról kellene kiválasztani a 2,5 millió oltásra regisztrált magyar közül egy hivatalban, hogy ki kapja meg előbb. Ezt jól értem akkor?
Igen, jól érti. Én azt gondolom egyébként, hogy több információ áll rendelkezésre a házi orvosnál, mint hogyha egy ilyen oltási központban lennének, és gyakorlatilag ott kéne leszűrni. Megalapozottabb tud lenni. Én nem mondom azt, hogy tökéletes, tehát hogy majd a házi orvos tökéletes megoldásokat fog tudni hozni, de talán ahhoz képest, hogyha mondjuk egy oltóközpont van, ahhoz képest azért jobban meg tudja ítélni.
Nem azért kérdezem, mert kellemetlenkedni akarok, csak szeretem, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, elvinni az utolsó lehetőségig a kérdést. Mm. Most engedjem meg, hogy mondok önnek egy helyzetet, hogy ön szerint itt mi lehet a megoldás. Hogyha mondjuk van 10 vakcina, amit az előbb már mondtam, 60 év alatti krónikus betegeknek, és akkor a házi orvos mondjuk az alapján rangsorol, hogy mondjuk az összes cukorbeteget beoltja a praxisban, és mondjuk 11 cukorbetege van, és ugyanolyan idősek mondjuk maradt 2 a végére, 2 59 éves cukorbeteg, ugyanaz a kor, akkor a kettő közül ön szerint hogy tud dönteni? Ebben a helyzetben mi segíthet neki?
Itt vannak még további körülmények, ugye, amik befolyásolhatják ezt, hogy kell egyáltalán döntenie. Ugye egyrészt az, hogy ugyanolyan oltóanyagokkal oltja el őket, azt az oltóanyagot mondjuk a beteg mennyiben akarja ugye elfogadni, ugye erről nem beszéltünk még, nem tudom, lesz-e kérdés, de itt ugye az is fölmerül. Tehát akkor, ha jól értem, akkor mind a 11-be akarná magát oltatni, ugye akkor nem viszem el a kérdését más irányba.
Mert igen, én erre gondoltam, hogy ugyanabból a vakcina, tehát mindegyik elfogadná, de egyel kevesebb vakcina van.
Igen, ez etikai szempontból nehezen megválasztható, meg más szempontból is, tehát 10 adag van is 11 ember, akkor mondjuk hogyan lehetne eldönteni, hogy ki az az egy, aki kimarad. Ebből, ha minden paraméterük egyébként, nem tudom, ez egy idealisztikus állapot lenne, de ha minden paraméterekbe tényleg megegyezik. Ha már van eltérés, ugye, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy az életkort, azt mindenképpen figyelembe venném. Tehát 11 közül legalább egy fiatalabb egyébként, mondhatnám, most elvinném egy ilyen irányba, ugye, akkor mondhatnám azt, hogy hát akkor pontosan megnézem, hogy ki mikor született, és az alapján az idősebbeknek, tehát a 10 idősebbnek.
Tudom, hogy ez egy ilyen utópia, vagy egy ilyen rejtvény, de hogy azért szerintem ez jelzi, hogy nem mindig olyan könnyű az orvosoknak.
Így van. Egyetértek ezzel teljes mértékben.
És akkor, ha már szóba hozta azt, hogy ugye milyen vakcina és ki mit fogad el, mekkora nehézséget okoz akár az orvosoknak, akár az oltást akaró, de az oltások között válogató embereknek? Itt ön szerint kinek, mi alapján kellene dönteni?
Ez mindenképpen egy 21. századi kihívás, hogy ilyen esetben gyakorlatilag tényleg mi alapján tud egy egyébként nem szakember dönteni abban, hogy akkor most az előtt vírus a jobb, vagy pedig a vektor jellegű oltóanyaga jó. Én azt gondolom, hogy egyetértenék az az álláspont, amit lehet olvasni az interneten, a legtöbb ezzel foglalkozó szakember azt mondja, hogy mindegyik ugyanolyan hatékony, és még mindig jobb, még idézőjelben a legkevésbé hatékonyabb is, mint hogyha az ember megkapja a vírust. A válaszom erre ez lenne. Én azt gondolnám egyébként, hogy rábíznám az orvosokra, hogy a rendelkezésre álló oltóanyagból oldják meg és adják be a betegeknek. Azzal együtt egyébként, hogyha már föltette a kérdést, hogy természetesen a betegnek joga van tudni, hogy mit kap. És adott esetben, ugye, és itt már betegjoghoz érünk-e, az önrendelkezési joghoz, a beteg teljesen jogszerűen tagadja meg adott esetben azt az oltást, amiben nem ért egyet, hiszen maga az egészségügyi törvény rendelkezik arról, hogy a betegnek joga van dönteni arról, hogy egészségügyi ellátást igénybe vesz-e, vagy azt elutasítja. Sőt, ugye a második eleme az önrendelkezési jognak az egészségügyben, hogy ha úgy dönt, hogy egy egészségügyi ellátást igénybe vesz, akkor azt is el tudja dönteni, hogy a beavatkozások közül melyek azok, amelyeket elfogad, és melyek azok, amelyeket elutasít. Azt gondolom, hogy jelenlegi helyzetben most a betegeknek joguk van dönteni, hogyha mondjuk az orvosnak van egy X típusú oltóanyaga, amit beadna a betegnek, akkor a beteg azt eldönthesse, hogy ő ezt be kívánja adatni magának, vagy sem. Ebben a döntési lehetősége megvan. Ugye ő az egészségellátási igénybevételt azt vállalja, hiszen azért megy el, azért jelentkezik az oltási programba. De utána a második elem már ugye, hogy mely kezelést fogad el és mit utasít vissza, ott már megvan ez a lehetőség. Hogy elfogad, beleegyeztem, én megyek el, de mondjuk azt az oltóanyagot már nem akarom elfogadni, egyébként pedig azt, hogy a beteg miért nem fogadja, az a saját döntése, autonómiája, amit mi nem fogunk tudni megmondani, hogy miket és hogyan olvasott az interneten, és hogy vajon ezt jól értelmezte, nem jól értelmezte. Ez egyéni autonómia, hogy mindenki dönthessen erről.
Ugye ez azért is igaz, amit mond, mert nem kötelező a koronavírus elleni védőoltás Magyarországon. Van számtalan oltás, ami kötelező, de ez nem az. De kérdezem, hogy ön szerint egyébként lehetne az?
Ha kötelező védőoltás van, akkor mindenkinek, aki beleesik abba a körbe, annak biztosítani kell, ugye lásd, a gyermekkorunkban megkapott valamennyi kötelező védőoltás, gyakorlatilag amikor ránk került a sor, amikor eljöttük azt az életkort, ugye, amikor be kell adni, akkor el kell menni a gyerekorvos, ez egy gyerekorvos beoltott, sőt, ugye ez kötelezettség, tehát ugye, hogyha hatósági kényszer is van mellette, hiszen a kötelező védőoltás az azt jelenti, hogy ott nincs egyéni választás, és ezt ugye maga a jogszabály is lehetővé teszi. A koronavírusnál én azt gondolom, nem lehet addig kötelezővé tenni, amíg ugye nem áll rendelkezésre olyan mennyiség, amely alkalmas arra, hogy a lakosság valamennyi tagját beoltsák vele. Hozzáteszem egyébként, hogy óvatos lennék azért mondjuk egy koronavírus esetében a kötelező tétel előírásával.
Akkor viszont, ha nem kötelező, már pedig nem kötelező a koronavírus elleni védőoltás Magyarországon, akkor jön a következő kérdés ebből, hogy ugye azt mondják a kutatók, szakemberek, hogy el kellene érnünk a nyájimmunitást, ami azt jelenti, hogy a lakosság 60-70%-át be kellene oltani. Itt jön elő az a kérdés, hogy mi az egyéni felelősség az oltás szempontjából. Tehát, hogy valakinek kell ön szerint arra gondolni, hogy én azért is vállalom az oltást, mert lehet, hogy én nem félek attól, hogy megfertőződöm, mert fiatal vagyok, egészséges vagyok. Viszont arra gondolok, hogy a környezetemet azzal tudom segíteni, hogyha vállalom a védőoltást, mert plusz egy fővel hozzájárulok a nyájimmunitás kialakításához. Van egyéni felelősségünk ön szerint abban, hogy az ország, a lakosság egésze védett legyen, és ide még azt is nyugodtan hozzávehetjük, hogy ugye vannak olyanok, akik nem is kaphatják meg a védőoltást, ha szeretnék se. Ilyenek ugye, aki gyereket tervez, vagy már terhes, vagy szoptató anyuka, vagy nagyon durva immun problémái vannak. Szóval van néhány betegség, aminek ugye nem lehet fölvenni a védőoltást. Szóval röviden összefoglalva a kérdést, van egyéni felelősségünk?
Az én válaszom erre, és ez mind egészségügyi, mind bioetikai szempontból ugye megfogalmazom meg, ugye igen, van egyéni felelősség. Ugye az egyéni felelősség viszont akkor merülhet föl, akkor kerülhet előtérbe, hogyha, ahogy beszéltünk róla itt a korábbiakban, hogy megvan az a mód és lehetőség, hogy az egyén szabadon tudjon dönteni arról, hogy igénybe veszi, és amikor ezt eldöntötte, akkor meg is tudja kapni. Ugye most abban a helyzetben vagyunk, hogy én hiába döntöm el, a 40-es években járok, ugye hiába döntöm el azt, hogy szeretném magam beoltatni, én nem vagyok most egyelőre rajta a listán, nem lehetek rajta a listán, mert nem vagyok benne a veszélyeztetett csoportokban. Tehát az egyéni felelősségem azon, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy előtérbe kerüljön az egyéni felelősség, és igenis, ahogy mondta a fiatalok, akik általában azért nagyobb, jobban közösségben mozognak, vagy többen is vannak, ugye sok esetben összejönnek, összejárnak. A szociális háló az náluk még hatványozottabban fontosabb, ugye így nagyobb az esély arra is, hogy adott esetben megfertőzik egymást. Igen, fontos lenne, hogy ők, és nem csak a fiatalok, hanem aki megteheti, és van rá mód és lehetőség, beoltassa magát, és ezáltal a környezetét is óvja. Erőteljesebben kéne azt is szorgalmazni, hogy aki úgy érzi, hogy volt legalábbis koronavírusa utaló megbetegedése, de egyébként nem kellett, hogy egészségügyi ellátást legyen igénybe, mondjuk azokat az antitesteket elég szépen ki lehet már mutatni, ugye, hogyha ha átesett, nem volt vészes ez a fertőzés, akkor is látható, hogy van-e antitest. Tehát én a szűrővizsgálatokra is nagy hangsúlyt fektetnék, hogy szűrjük a lakosságot, és nézzük meg, hogy ténylegesen most hol tartunk ebben a szám háborúban. Természetesen idő kérdés, és biztos látja, hogy a vakcina se úgy érkezik, nem olyan mennyiségben érkezik, ugye nem úgy mennek a gyártókapacitások, a beadás, az oltások, a szükséges személyzet se feltétlenül biztos, hogy ezzel számba tudja ugye oltani a jelentkezőket, tehát hogy egy csomó olyan külső környezeti tényező van, ami azt mutatja, hogy időre van szükség.
Még egy témát szeretném, ha megbeszélnénk, az a vérettségi igazolvány, amit Magyarországon is terveznek, és tehát Európán belül is vannak most már erre tervek. Mit gondol erről? Kaphat-e előjogot az, aki védett?
Az én álláspontom az, hogy ez nem egy jó irány feltétlenül, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy lehetősége volt beoltatni magát, vagy mondjuk azért, mert mondjuk kevésbé volt felelős, és most mondjuk én is ilyen szélsőséges megoldás, ugye is mondjuk elkapta és átvészelte, ezért mondjuk más, tehát többlet jogokat kapjon. Hozzáteszem egyébként, hogy megint az ön rendelkezési joghoz is vissza kell, hogy nyúljak, hiszen, ahogy mondtam is önnek, a betegnek joga van dönteni abban, hogy egészségellátást igénybe akarok-e venni, és ha igen, akkor melyeket veszem igény, és melyeket nem. Ugye itt gyakorlatilag megteheti az oltás előtt álló, hogy érezze az ő rendelkezési jogával, és ő nem oltatja be magát. Álláspontom szerint emiatt őt hátrány nem érhetné. Mondhatnánk, hogy előny éri, de mondom az előnyén pedig az a problémám, hogy azért kerül valaki előnyesebb helyzetben, mondjuk nem azért, mert előrelátó volt, vagy mert minden megtett annak érdekében, hogy védje magát és a környezetét, hanem mert lehetősége volt, hogy megkapja a védőoltást, vagy azért, mert mondjuk felelőtlenül vagy nem felelőtlenül, de mondjuk már túl van a vírus fertőzésen. Tehát én a magam részéről, és hát ugye azt látjuk, hogy európai szinten merül föl ez a kérdés, hogy aki tudja igazolni, hogy antitesttel rendelkezik, adott esetben akár úgy, hogy beadatta a védőoltást, akár úgy, hogy a vírus legyőzte a szervezete, azért ők akkor szabadon mozogassanak az Európai Unió területein. Hozzáteszem, szerintem számos más kérdést is fölvet, tehát én nem vagyok orvos, és nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de ha jól értesültem attól még, hogy ő nem fertőződik meg, de elkaphatja, és akkor fertőzhet is akár, hogyha olyannal érintkezett, aki egyébként koronavírusos. Tehát, hogy itt azért számos más probléma is fölmerül ezzel kapcsolatosan, hogy biztosan állíthatjuk azt, hogy aki már védőoltással rendelkezik, vagy már legyőzte, leküzdötte a vírust, azt nem fog fertőzni ezek után. Hallunk neki egy ilyen igazolást, hogy ő be van oltva, vagy már túl van rajta.
És akkor ön szerint miért történik ez így? Ez itt a gazdaság felülírja a betegjogi szempontokat, meg a etikai szempontokat? Mert hogy ugye nyilván az állhat-e mögött, hogy legyen, aki beülhet egy étterembe, legyen, aki utazhat, aki költheti a pénzét, amit lassan egy éve nem teheted meg.
Én azt gondolom, hogy ez egy szempont lehet, igen, egy szempont lehet, így van, ahogy mondja, utazások lehetősége, ugye, tehát szabadabban mozoghatnak az Európai Unió, vagy akár a világ más országaiba is, ugye, szabadabban mehetnek, éttermekbe beülhetnek, elmehetnek, ugye, egy szállodába, egy termálfürdőbe. Azt gondolom, hogy mindenképpen azt a célt szolgálja. Azt egyébként, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy ezek nagyon fontos célok. Tehát azért azt látni kell, hogy ha leáll az élet, akkor az nagyon-nagyon drasztikus gazdasági visszaesést eredményezne, és hát valamennyiünk megélhetése annak a függvénye is, hogy mondjuk milyen a gazdaságunk teljesítő képessége. Tehát egy kormányzatnak ebben a szempontból nagyon nagy súly nehezedik a vállára, amit kezelnie kell. És ilyen szempontból nehéz erre azt mondani, hogy egyébként nem jó célt szolgálna. Betegjogi, etikai szempontból vannak aggályai ezzel, hogy miért lehetséges az, hogy gyakorlatilag előjogokat kapjon az, aki ahogy elmondtam itt a korábbiakban, beoltatta magát, vagy pedig már túl van a víruson. Azzal szemben, aki mondjuk óvatos volt, mossa rendesen a kezét, áll, a maszkot hord, ugye kerüli a nagy tömeget, a felelősség teljesen él, és regisztrált, és várja azt, hogy mikor kap már behívót, mondjuk, hogy beoltsák a vírus ellen. De lehet, hogy ez 2-3-4 hónap, fél év, és ezért ő hátrányba kerül azokkal szemben, akik mondjuk bevállalták, és túl lettek. Most csak érti, tehát ha etikai kérdésekről beszélünk, azt gondolom, senki nem szeretné ezt megkapni, tehát félrejtés nehézség, nem azt mondom, de lehet azért valaki kevésbé odafigyelő, kevésbé felelős, és elkaphatja, és túl lehet rajta, és ezért ő szabadabban lesz, és még plusz előjogokat is tud magának. Azért akikkel én beszéltem, mindenki azt mondta, hogy hát ő azért, hogyha megett van az oltóanyag, is azonnal lehetett volna, inkább beoltotta magát, túl van rajta, de akkor is azt mondja, hogy az a egy, másfél, két hét, amit gyakorlatilag ez a vírus tett vele, az szörnyű volt, és ő nem szeretné, és minden megtenne azért, hogy még egyszer ne kelljen ezt átélnie. Gyenge pontokra rámegy az embernek, tehát, hogy azok a gyenge pontjai, amik az élete során előjöttek, egy reuma, vagy egy csípő, ízületfájdalom, hogy gyakorlatilag ez nagyon alattomos ez a vírus.
Ön szerint ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, van-e bármilyen lehetősége, feladata, felelőssége az egyházaknak, és most akár konkrétan a református egyháznak is? Hogy látja ezt?
Igen, én azt gondolom, hogy az egyház az mindig is ugye tanítói szerepet is betöltött, és én azt gondolom, hogy amikor a lelkészén kiállnak a szószékre, akkor van mód és lehetőségük rá, akkor minden jobban bátorítani kellene az embereket arra, hogy éljenek az oltásnak a lehetőségével, mert ez a egyéni, meg a közösségi érdekünk is, az átoltás sem rendelkezik a lakosság. És azt gondolom, hogy igenis van. És itt a református lelkészeink, tehát mondhatnánk a katolikus papjainkat is, ugye, illetve egyéb felekezethez tartozó vezetőinket, hogy szerintem fontos lenne, hogy ezt tudatosítsák a hívőkben, hogy ez fontos, és hogy ne legyenek kétségeik e felül. Mindenképpen fontos a közösségeink szempontjából, hogy minél előbb elérjük ezt a nyáj immunitást, mert onnantól kezdve azért nagyobb biztonságban leszünk. És elég csak egy-egy embernek az elvesztése, akár a közeli környezetünkből, hogy ezt átérezzük, és tudjuk, hogy mit jelent felelősség teljesen hozzáállni ehhez a kérdéshez.